Dodó az erélyes törpe is előírás szerint játszotta e közben szerepét. Az álnok hírvivő és romlásra spekuláló besúgó szerepét, aki ide-oda jár a kettő között, kik vétkezni szeretnének, ide pislog, oda hunyorít, ide int, oda kacsint, hozzád hajol, elhúzza száját, s anélkül, hogy kinyitná, zacskót csinál szája szögletéből, ahonnét elernyesztő, kerítő híreket ömleszt. Nem ismerte elődeit és utódait, csak játszotta szerepét, úgy szólván, mint első és egyetlen, aminek mindenki szereti magát tartani minden életszerepben, mint a saját leleménye szerint és saját szakállára játszana, de mégis azzal a méltósággal és biztonsággal, amelyet az éppen színre lépő és a világosságban ágáló játékosnak nem vélt elsősége és egyetlensége ad meg, hanem amelyet ellenkezőleg abból a mélyebb tudatból merít, hogy valami örök szabályszerűt testesít meg újból, s akármilyen utálatosan, de a maga módján mégis példásan viselkedik. Ekkor még nem járt mellékúton, amely szintén a szerep kelléke, és szorgosan ide-oda járt úttól elágazva egy harmadik helyre visz, mégpedig Potifárhoz, az érzékeny úrhoz, hogy árulkodjék és gyanút csepegtessen fülébe bizonyos összejövetelek miatt. Még nem tartott itt. S pillanatnyilag még nem érezte az esetet elég éretnek, hogy elinduljon ezen az ugyancsak kitaposott úton. Sehogy sem tetszett neki, hogy minden alkalomszerzés ellenére, amiben buzgolkodott, s minden elferdített üzenet ellenére, amit az út két végén szája szöglete zacskójából elhullatott, az ifjú ispán és az úrnő jóformán sohasem beszélgettek egyedül, hanem szinte kivétel nélkül tisztes fedezet alatt. És amit beszélgettek, szintén nem nyerte meg tetszését. József nevelő irányú kúrája ellenére volt és bosszantotta, noha épp úgy, mint tiszta kis komája, fölismerte benne az ösztön szolgáló köntörfalazást. A gazdasági tárgyalás úgy hitte, lassítja a dolgok kívánatos fejlődésének menetét, s még az is aggasztotta, hogy József módszerének esetleg eredménye lehet, és csak ugyan megtisztítja, tárgyilagossá teszi az úrnő gondolatait, úgy, hogy elterelődnek a lényegről. Mert az úrnő most a tisztes törpe előtt is gyakran beszélt gazdasági dolgokról, termelésről és kereskedésről, olajárakról és viaszárakról, fejadagról és elraktározásról, és ha napértelmét nem is kerülte el, hogy az úrnő mindezzel csupán gondolatait leplezi, s titkon Józsefről beszél rajtuk keresztül, aki kioktatta bennük, mégis bosszankodott, és ide-oda járva mindkét felé bátorító üzeneteket szórt el, amelyek így szóltak egyfelől: az ifjú elöljáró gyakran szomorkodik, mert noha abban a kegyben részesül, hogy a nap fáradalmai után vagy közben az úrnővel lehet, és megköröztheti lelkét szépségében, de mindig csak az átkozott házi dolgokról beszélhet vele, ahelyett, hogy üdítőbbet és személyesebbet hozhatna szóba. Másfelől pedig az úrnő panaszkodik és megparancsolta neki Dudunak, hogy az ifjú ispánnal is közölje keserűségét, amiért ez oly helytelenül él a kihallgatás kegyével, és mindig csak a gazdaságról beszél, s nem végre már egyszer magáról, hogy csillapítsa vonzódó tudásszomját személye, előbbi élete, nyomorult hazája, anyja felől, és hogy tulajdonképpen miként is áll a dolog Szűzi születésével és pokolra szállásával és föltámadásával. Egy olyan hölgy, mint Mutem Enet mondta, magától értetődön kíváncsibb az efféle dolgokra, mint előadásokra, a papírragasztásról vagy a szövőszék ellátásáról, és ha az elöljáró haladásra törekszik Mutnál, az úrnőnél, haladásra egy legfőbb cél felé, mely magasabb és nagyszerűbb a házban eddig elért minden célnál, akkor szedje össze magát és kevésbé fás dolgokról beszéljem. Bízd csak ezt rám, a célt és az eszközt is, felelte József barátságtalanul. Beszélhetni a nyílt szóval is, nem pedig a pofazacskódból. Nem szeretem én az ilyesmit, és kívánatos lenne, ha jobban ragaszkodnál a tárgyalagossághoz, cezet férje. Ne feledd, közted és köztem csak külsőleges, és nem bensőséges a viszony. Minden esetre mondd csak el, amit összekotortál a házban és a városban, de baráti tanácsokra nem bíztattalak. Gyermekeim fejére, esküdözött Tudu. Szövetségünk értelmében elmondtam neked, amit az úrnő keserű sóhajairól tudok fás előadásod miatt. Nem Dudu, aki tanácsol, hanem ő, és sóhajai némi pikantéria után. Ebben azonban felénél is több hazugság volt. Mert arra a javaslatra, hogy amennyiben rá akar jönni az ispán varázsára, és el akarja buktatni, közelebb kell férkőznie személyéhez, nem pedig megengedni, hogy elsáncolja magát hivatal és üzlet mögött, Mut így felelt. Nekem jól esik, és megnyugtatón hat lelkemre, ha hallok róla, mit csinál, amikor nem látom őt. Nagyon jellemző válasz, és megható is, ha úgy vesszük, mert leplezi a szeretőnő irigységét, a férfi lét kitöltöttségére, a csupán érző lény féltékenységét a tárgyi tartalomra, ami a szeretett életterét nagy részben igénybe veszi, és átérezteti egy csupán az érzésnek szentelt élet fájdalmas tétlenségét. A nő törekvése, hogy részt vegyen ilyen tartalmakban, általában ebből a féltékenységből ered, még ha azok nem is gyakorlati gazdasági, hanem szellemi természetűek. Mutnak, az úrnőnek tehát jól esett, hogy József bevezeti ebbe a tárgykörbe, hozzá még látszat és szín szerint azért, hogy ifjúságában tanácsot kérjen tőle. És különben is milyen mindegy, miről szólnak a szeretett lény szavai, amikor az ő hangja az, amely bennük cseng, az ő ajkai alakítják, az ő szép tekintete kíséri értelmezőn azokat, és közelléte úgy is átmelegíti és átitatja a legridegebb s legszárazabb tárgyat is, mint ahogy a nap és a víz melegíti és átitatja a földet. Így minden beszélgetés szerelmi beszélgetéssé lesz, és igazán tisztán nem is lehetne semmiképp folytatni, mert akkor csupa én és te szótagból állana, és túlságos egyhangúságba fúlna, amiért is szükségszerűen mindig más tárgyakat kell beszéd közben segítségül hívni. Ezen kívül, amint keresetlen válaszából kitűnt, Eni a beszélgetés anyagát megbecsülte, mert lelkének ez volt tápláléka a sívár és szomorúan reménytelen napokon, mikor József üzleti úton volt a folyón föl vagy alá, és sem az asztalnál nem válthattak pillantásokat, sem látogatását az ágyas házban, vagy a találkozást egyebütt nem várhatta vágyódó aggódással. Ilyenkor ebből az anyagból táplálkozott. Fölelevenítette szívében, és sok vígaszt merített abból, hogy tudja, milyen ügyben tartózkodik a kedves ebben és ebben a városban és falvaiban, ezen a vásáron vagy azon a piacon, s a tétlen érzés asszonyi nyomorúságában legalább meg tudja nevezni a tárgyi tartalmat, amely József férfi napjait betölti. Azt sem tudta megállni, hogy el ne dicsekedjék tudásával gágogó asszonytársai előtt, meg a szolgálók és Dudu előtt, amikor ezt tisztelget nála. Az ifjú ispán, mondotta, lement a folyó Neheb városába, ahol Nehbet ünnepét ülik, két uszályhajóval, tele dumpálma és balanitfa gyümölcsével, fügével és hagymával, fokhagymával, dinnyével, agur-uborkával és ricinusmaggal, amit az istennő szárnya alatt el akar cserélni fára és szandálbőrre, mert Peteprének erre van szüksége műhelyei számára. Az előjáró velem egyetértésben olyan percet választott a hajó útra, amikor a főzelék ára magas a kereslet folytán, a bőré és fájé pedig nem olyan nagyon magas. És hangja sajátságosan csengett és szárnyalt e szavaknál, úgyhogy Dudu hangfogóvá dudorította kezecskéjét feje mellett, és azt mérlegelte, vajon nem léphet-e hamarosan a Potifárhoz vivő mellékútra, hogy árulkodjék. Minek beszéljünk többet erről az évről? Amikor Mutt büszkeségből és szemérmből még iparkodott eltitkolni József előtt szerelmét, és a külvilág előtt is rejtegette, vagy rejtegetni vélte. Túljutott a harcon érzésével a rabszolga iránt, tehát a harcon önmagával, amelyet egy darabig hevesen vívott, és amely boldog-boldogtalanul érzése javára dőlt el. Már csak azért harcolt, hogy titokban tartsa megszállottságát az emberek és a kedves előtt. Lélekben azonban a csodálatos új érzésnek annál korlátlanabbul és elragadtatottabban, mondhatni annál együgyűbben adta át magát, minél ismeretlenebb volt ez ideig előtte, a nagyvilági szent és hűvös holdapáca előtt, minél tovább tartott, míg részese lett ennek a megérintésnek és fölriasztásnak, és minél mélyebb idegenséggel emlékezett az előbbi, szenvedéllyel még meg nem áldott időre, amelynek szárasságát és kietlenségét már alig tudta visszaidézni, s amelybe visszahullani szendergéséből fölriasztott asszonyiságának minden erejével irtózott volna. Az a mámorító fölfokozódás, amelyet az övéhez hasonló életnek a szerelemmel telítettség ad meg, épp oly ismert, mint amennyire elmondhatatlan. Ám a hála, a gyönyör és kín ez áldásáért célt keres, és megint csak abban találja meg, akiből minden kiindul, vagy kiindulni látszik. Csoda-e hát, hogy az elteltség vele, melyet még a hála is növel, istenítésé lesz. Több ízben megfigyelhettük, hogy József futó bizonytalan pillanatokban mások szemében félig meddig, vagy valamivel még inkább Istennek tűnt föl. De lehet-e ezeket a hangulatokat és káprázatokat istenítésnek nevezni? Milyen eltökéltség, mekkora tetrekész lelkesedés rejlik-e szóban, ahogyan a szerelem logikája érti? Elég merész és különös logika. Aki ilyet tud tenni életemmel, úgymond, aki ezzel az izzással és didergéssel, ezzel az ujjongással és ezekkel a könnyekkel támaszt föl holtomból, Isten kell, hogy legyen. Nem lehet másként. Pedig az semmit sem tett, hanem minden magából, a megszállottból fakad. Csak hogy ez nem hiszi, hanem a maga lelkendezéséből és hálaimáiból faragja ki a másiknak Isten képét. Ó, mennyei napokra ébresztő eleven érzés! Te tetted gazdaggá életemet, ímé virágzik. Ez volt például Mutemenet egyik hálaimája, vagy valamelyiknek töredéke, amelyet Józsefhez intézett, térdre esve nyoszolyája lábánál és a gyönyör lázában dadogva, amikor senki sem látta. De ha élete így gazdagságban és virágzásban állott, akkor hát miért volt oly közel hozzá nem is egyszer, hogy a núbiai szolgálót mérges kígyóért küldje és a kígyót keblére helyezze? Miért adott egy ízben csak ugyan megbízást, úgyhogy a vipera a gyékeny kosárkában már ott is volt, és Mutt csak az utolsó pillanatban állt el mégis szándékától? Nos, mert azt gondolta, hogy a legutóbbi találkozásnál mindent elrontott, és nem csak csúnya volt, hanem még ahelyett, hogy kegyes nyugalommal állt volna elébe, tekintettel és remegéssel elárulta szerelmét, egy öreg és csúfnő szerelmét, ami után már csak a halál jöhet, büntetésül számára és annak a végtelen számára, aki majd halálából tudhatja meg titkát, melynek rossz megőrzéséért választja most a halált. Zűrzavaros, képtelen logikája a szerelemnek. Ismerjük mindezt, és nem nagyon érdemes beszélni róla, mert hiszen ősrégi. Potifárné idejében is rég ősrégi volt már, és csak azelőtt tűnik föl vadonatújnak, aki, mint most ő, elsőként és egyetlenként hatalmába esve éppen most tapasztalja ki. Így suttogott: Halga, muzsika szó, fülem mellett hangborzong el kélyesen. Ismerjük ezt is. A túlérzékeny önkívület hallási csalódásai ezek, melyek szerelmesek és vallási rajongók fülét ütik meg néha, és jellemzők a két állapot közeli rokonságára és elhatárolhatatlanságára, csak hogy az egyikben több az isteni, a másikban az emberi elem. Ismerjük, és teljesen fölösleges bővebben szólni róluk, a szerelem ama lázas éjszakáit is, amelyek csak kurta álomból állanak, de mindegyikben ott van a másik, aki hidegnek és gyanakvónak mutatkozik, megvetőn elfordul. Boldogtalan és megsemmisítő találkozások az ő képével, de az elszunnyadó lélek fáradhatatlanul újra és újra folytatja a láncot, melyet hirtelen és levegőért kapkodó ébredések, fölülések, mécsgyújtások szakítanak meg, ti istenek, istenek. Jaj, ti istenek, hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges annyi kín? S vajon átkozza-e ezeknek az éjeknek előidézőjét? Szó sincs róla. Ha reggel föloldja a kínpadról, és kimerülten ül ágya szélén, a maga helyéről így suttog tova az övéhez: köszönöm, üdvösségem, boldogságom, csillagom. Az emberbarát fejét rázza az irtózatos szenvedés ilyen viszonzásán. Megtévesztetnek és némiképp nevetségessé tettnek érzi magát könyörületében. Ahol azonban a kínok előidézése nem emberi, hanem isteni értelmet nyer, ott ez a fajta viszonzás lehetséges és természetes. És miért nyer ilyen értelmet? Mert különös előidézés ez, amely az énre és a te-re oszlik. Láthatólag ehhez van kötve, de ugyanakkor amabban is van. Egy külső és egy belső, egy kép és egy lélek egyesülése és egybefonódása. Olyan nász tehát, amelyből csak ugyan istenek születtek már, s amelynek nyilvánulásait nem hiába nevezik istenieknek. Valaki, akit az okozott nagy szenvedésekért áldunk, nyilván csak Isten lehet, és nem ember, mert különben átkoznunk kellene. Nem lehet megtagadnunk tőle bizonyos meghatározottságot. Valaki, akitől napjaink boldogsága és nyomorúsága oly mértékben függ, amint ahogyan a szerelemben szokott, az istenek rendjébe tartozik, ez világos. Mert a függőség mindig az istenérzés forrása volt és marad. De ki átkozta valaha Istenét? Lehet, hogy megpróbálta. De akkor az átok olyanná válik, és szó szerint úgy hangzik, mint föntebb láttuk. Ennyit az emberbarátnak magyarázatul, ha nem is megnyugtatásul. Egyébként nem volt-e a mi Eninknek még különös oka is rá, hogy szerelmeséből Isten csináljon? Minden esetre volt, amennyiben istenítése megszüntette a megaláztatás érzését, amely különben az idegen rabszolga iránti gyengéjétől elválaszthatatlan lett volna, s amely a sokáig harcban állt. Alászállott Isten ő, szolga alakban. Csupán leplezhetetlen szépségéről és vállának aranyércéről fölismerhető, gondolatainak világában valahol erre bukkant. Rábukkant a szerencsére, mert ez volt megszállottságának magyarázata és igazolása. A remény azonban, hogy teljesül a boldogító álom, amely fölnyitotta szemét, és amelyben a másik elcsitította vérét. Ez a remény a távolabbi elképzelésből és messzibb híradásból táplálkozott, amelyre ki tudja honnét ugyancsak ráakadt magában. Abból az elképzelésből és hírből, hogy Isten megárnyékozhat halandót. Lehetséges, hogy ennek az elképzelésnek különösségében és a visszanyúlásban hozzá abból a félelemből rejlett valami, amelyet a férj közlései József fölszenteltségéről és megtartottságáról, fejének díszéről keltettek benne. A második év. Mikor pedig eljött a második év, valami meglazult, és engedni kezdett Mutemenet lelkében, úgyhogy lassacskán megismertette szerelmét Józseffel. Nem tehetett más többé. Nagyon is szerette őt. Egyidejűleg ugyanezen lazultság következtében környezete egyes tagjait is kezdte vallomásszerűen beavatni megszállottságába, nem éppen Dudut, mert erre először is, amint Eni alapjában jól tudta, napértelménél fogva már rég nem volt szükség, másodszor pedig a lazulás ellenére Gőgje tiltotta, hogy neki valljon. Közöttük inkább fönnmaradt a megegyezés, hogy a botránkoztató rabszolgá varázsára kell rájönni, hogy elbuktassák, a szólam nem változott, és napról napra egyértelműbb lett mindkettőjük száján. Két közelében levő nőtársának azonban, akiket hirtelen külön-külön bizalmasává tett, noha eddig sohasem voltak bizalmasai, és akik ezzel nem kevéssé érezték magukat megtisztelve, Mech en Vezechtnek, egy kicsiny vidám nyitott hajjal és áttetsző ingben járó ágyasnak, és egy vén gumievőnek, a festőtégelyekkel foglalkozó belső rabnőnek, kinek neve Tabubu volt, haja szürke, bőre fekete és keble, mint az üres tömlő, e két nőnek öntötte ki szívét, suttogva enni, miután viselkedésével megkényszerítette őket, hogy hízelekbe kérdezzék, mert fitoktatott elmerengéssel addig sóhajtozott és mosolygott, és viszont vonakodott a beszédtől, míg ezek az asszonyok, egyik az udvar vízmedencéjénél, másik az öltözködő asztalnál megrohanták kérésükkel, hogy árulja el neki kedély állapotának okát, mire ő még sokáig kényeskedett és húzódozott, de aztán mámoros nyelvvel, borzongástól rázva az ugyancsak borzongók fülébe súgta megszállottságának vallomását. Noha azok már előbb is sejtettek egyet-mást, most összecsapták kezüket, elfették vele arcukat, megcsókolták Mut kezét, valamint lábát is, és mindkettő folytott búgásba és turbékolásba fogott, amiben ünnepélyes fölindulás, meghatottság és gyöngéd aggodalom keveredett, körülbelül úgy, mintha Mut azt közölte volna velük, hogy áldott állapotban van. A nők csak ugyan így fogták föl ezt a szenzációs női ügyet, a nagy hírt, hogy Mut, az úrasszony a szerelem állapotában van. Valami tevékenységi láz fogta el mindkettőt, vígasztalón és szerencsét kívánva csacsogták körül az áldottat, testét simogatták, mint a drága veszedelmes tartalom tartájává vált volna. Minden módon tudomására adták rémült elragadtatásukat a fordulat és a nagy változás a titokzatossággal, édes csalással és a hétköznap cselszövő fölajzottságával teli asszonyi örövidő beköszöntésén. A fekete Tabubu, aki értett a négerföldek mindenféle gyanús mesterkedéseihez, stílos és névtelen istenségek megidézéséhez, nyomban bűbájoskodni akart, hogy az ifjat mesterségesen megigézze, és kélyes zsákmányként az úrnő lábához vezesse. De ezt Maiszachménak, a fejedelemnek lánya akkor még iszonyattal utasította el, amiben nem csak Kus leányájénál magasabb műveltségi foka, hanem érzésének minden aggályos volt a mellett, és tisztessége fölényesen megnyilvánult. Meg az ágyas a maga részéről viszont egyáltalán nem gondolt varázs eszközökre, mert legkevésbé sem tartotta fontosnak alkalmazásukat, és a dolgot, eltekintve persze veszélyességétől, rendkívül egyszerűnek látta. Boldog asszony, mondta, miért sóhajtozol? Nem a ház portékája és rabszolgája-e a szépséges, még ha élén áll is, téged illető tulajdon kezdettől fogva. Ha kívánod, csak szemöldököddel kell intened, és a legnagyobb tisztességnek fogja tekinteni a lábát, összeteheti a tiéddel, és fejét a tiéddel, hogy jó dolgot legyen. A láthatatlanra meg, suttogta Mutt, eltakarva magát. Ne beszélj ilyen leplezetlenül, mert nem tudod, mit mondasz, és szétpattan a szívem.